Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt. Vigadozzunk, ami szabadításunk kősziklája előtt. Menjünk elébe énekszóval. Vigadozzunk előtte zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr és nagy Király. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves gyülekezet, szeretett testvérek, emeljük fel szívünket Zsoltár énekben, a 90. Zsoltár első versével magasztalva Isten nevét, és kérve az ő irgalmát a mi Isten tiszteletünkre. 90. Zsoltár első verse így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Dicsérettel emeljük fel szívünket, folytatva Isten tiszteletünket, és fohászkodjunk a 238. énekünkkel, melynek az első 6 versét énekeljük. 238. dicséretünk első 6 versét énekeljük, az első vers így kezdődik, Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk. az Úrnak kegyelmességét, hadd énekeljem örökké. Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal. Mert azt mondom, örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben. Ámen. Kedves gyülekezet, szeretett testvérek, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárok könyve 90. fejezetéből szól Istennek beszéde, olvasom a Zsoltárnak mind a 17 versét. Ezeket az igéket a gyülekezet hallgassa az Úrra függesztett szívvel és helyét elfoglalva. Istennek beszéde szól hozzánk, ahogy írva van a Zsoltárok könyvében, a Zsoltárok könyve 90. fejezetében, annak minden versében. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod miatt, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiaid. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá. Istennek szent lelke áldja meg az ige olvasását és annak hallgatását. Jöjjetek, magasztaljuk az ő nevét, imádkozzunk. Felséges Istenünk, mindenható Urunk, áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, mert egyedül te vagy Isten mennyen és földön. Néked mennyei seregek éneklik és zengik, szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Hadd csatlakozzunk mi is ehhez a kórushoz most, ebben a hajlékban, és áldjuk, dicsőítsük, és magasztaljuk a te nevedet. Mert te vagy egyedül méltó minden tisztességre, hálaadásra és magasztalásra. Tiéd a menny, és tiéd a föld, és mi a te néped vagyunk. Úr Jézus Krisztus, fohászkodunk hozzád, hogy megismerhessük a te akaratodat még jobban. Hogy ne csak elménk számára, de a szívünk számára is megnyíljék a te ígédnek üzenete. Szentlélek Úristen, kérünk, jelenj meg közöttünk. Munkáld bennünk hitünknek növekedését. Szenteld meg együtt lakozásunkat, Isten tiszteletünket. Urunk, megismerjük, ami méltatlan voltunkat is te előtted, nyomorúságainkat, és könyörgünk, hogy ne tekintsd ezeket, hanem a te ígéreted szerint vesd messze tőlünk a mi bűneinket, hogy semmi ne akadályozzon abban, hogy megértsük akaratodat, és készség szülessen a mi szívünkben a te munkád által annak cselekvésére. Hajolj le ezért hozzánk. Áld meg Isten tiszteletünket, hogy ne csak a fülünkig, de a szívünkig jusson a te beszéded. Atya, Fiú, Szentlélek Isten, ami szívünk téged dicsőít és magasztal, hallgasd meg könyörgésünket. Ámen. Kedves gyülekezet, ének szóval is emeljük fel a mi szívünket, és kérjük az ige hallgatása előtt Istenünknek áldását a 235. dicséretünk 4. versével. 235. dicséretünk 4. verse így kezdődik: adj szent lelket a tanítóknak. Isten igéjét olvasom és hirdetem, amint írva található az imént is olvasott szakaszban, a Zsoltárok könyve 90. fejezetében, annak 16. és 17. versében, a következőképpen. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, szeretett testvérek! Talán a legjobban ismert bibliai szakasz áll most előttünk ezen a vasárnapon. A legjobban ismert bibliai szakasz, és elsősorban Szentsi Molnár Albert fordítása nyomán, az énekes könyvünkben meglévő és oly gyakran énekelt 90. Zsoltár, és annak két kiemelt verse. Református himnusznak is nevezzük. De nagyon érdekes, hogy ez a Zsoltár ilyen különleges szerepet éppen a hitvesztés idején kezdett játszani a mi népünknek az életében, református eleinknek a mindennapjaiban. Elsősorban azért, mert temetési ének lett. De azért lett temetési ének a 19. században, mert a 19. században egy sír mellett lefelé néztek az emberek, és azok a versek váltak hangsúlyossá, amit az elején olvashatunk a Zsoltárnak, ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap. Elragadod őket, olyanná lesznek, mint az álom, mint a fű, mely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Szóval fölmutatta a halálnak a hatalmát, és bizony ezekben az évtizedekben, amikor ez a Zsoltár ilyen központi jelentőségű lett, akkor mindössze ezt szemlélte a Zsoltárban és a Zsoltár által a mi népünk. Mégis Isten különleges akarata és különleges gondoskodása, hogy beleívódott a szívekbe és az emlékezetbe is ez a Zsoltár, mert ennek természetesen ezen túl, hogy nagyon racionálisan, világosan, egyértelműen felmutatja az ember mulandóságát, a halálnak a hatalmát, messze túlmutat, és fölmutatja az Isten örökké valóságát, és az ő hatalmát, aki Úr a halál fölött, és nékünk életet kínál az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ennek a Zsoltárnak emeltük hát ki, most két versét, azt olvastuk, láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiai. Először is azonnal hangsúlyossá válik számunkra ebből az igéből, hogy Isten munkálkodik. Nem úgy, mint mikor ez a Zsoltár népünknek az életében fontos szerepet kezdett játszani. Az volt az általános felfogás, hogy igen, hát Isten valami szerepet játszott ennek a nagy mozgásnak az elindításában, amit világmindenségnek nevezünk. De ettől kezdve rábízta ezt a világmindenséget annak a törvényeire, és azok érvényesülnek. És az emberiség is akkor jár helyes és jó úton, hogyha keresi, kutatja ezeket a törvényszerűségeket, sőt, ez a század azt gondolta, hogy meg is találja, és képes is ennek megfelelően élni, és ez lesz majd az életnek a teljessége. Maga az emberiség eljut saját fejlődése nyomán a tökéletességig, a tökéletes boldogságig, megismerve a teremtett világ mindenségét és annak törvényeit. És ugye közismert és jól tudjuk azt, hogy nagyszerű művében Madács is úgy fogalmaz a tragédiában, készen van a nagy mű, igen, a gép forog, az alkotó pihen. Isten elvégezte a maga dolgát, a maga munkáját, megteremtette ezt a világot, és aztán útjára engedte, rábízta lényegében az emberre, és működik magától. Isten már csak szemléli távolról. Még talán csírázott az a gondolat és az a hit ebben a században, a 19. században, hogy azért majd valamikor a halálunk után mégiscsak találkozunk vele, mint valamiféle számon kérő, ítélő bíróval, de egyébként túl sok köze már ehhez a világhoz nincsen. A Zsoltár azonban az ellenkezőjéről győz meg bennünket, az ellenkezőjére figyelmeztet bennünket. Isten munkálkodik. És Istennek a munkája nem pusztán a teremtés, hanem a teremtésnek a fenntartása is, a megtartása is, a gondviselés. És Istennek a munkája az ember megmentése is, a maga nyomorúságából, elesettségéből, bűneiből, elveszett állapotából, a megváltás is. Isten a világ kezdetétől fogva, és öröktől fogva, munkálkodó Isten, munkás Isten. Az Úr Jézustól tudjuk, ő mondja, ő hivatkozik rá, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Istennek tehát van munkája, van műve. És azt mondja a Zsoltár, azt kéri Mózes, Isten embere ebben a Zsoltárban, láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. Ezért egy kicsit el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen az Istennek ez a műve. Mi a jellemző rá? ez a hármas egység, a teremtés, a gondviselés, a megváltás, hogyan jellemezhető, mivel foglalható össze, hogyan írható körül, mi az, amit Isten embere, Mózes itt vár, óhajt, kér Istentől. Mi láttassék meg rajtunk, láttassék meg a te műved, a te szolgáidon. Azt olvassuk a Bibliában, általában Isten művéről, speciálisan ugyan a teremtésről, de általában Isten munkájára érvényes ez a kijelentés, hogy az igen jó. Íme igen jó. És hát ebben a szóban, ami ott az eredeti szövegben szerepel, az is benne van, hogy szép. Jó és szép, ami tulajdonképpen az Ószövetség nyelvén a tökéletességet jelenti. Isten munkája jó és szép. Ez az első, ami nagyon fontos jellemzője és tartalma is egyben az Isten művének. Az ő műve jó és szép. És a másik, ami nagyon érdekes, és nem szoktunk rá fölfigyelni, szintén a Teremtés könyvében olvassuk, hogy Isten munkájában van egy sajátos jelenség, amikor a teremtésről tesz bizonyságot a Szentíró, akkor többször megismétli, hogy Isten munkájában nagyon fontos a különbségtétel. Azt olvassuk, hogy elválasztotta Isten. Elválasztotta Isten a mennyezet fölött való vizeket és a mennyezet alatt való vizeket. Elválasztotta Isten a világosságot és a sötétséget. És a mennyei égi testek is, az égi testek is arra valók, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától. Isten munkája, amely tökéletes és jó, nagyon fontos jellemzőként hordozza azt, hogy Isten különbséget tesz. Isten elválaszt. Ezt most azért kell hangsúlyozni, testvérek, mert mi egy olyan világban élünk, és egy olyan világ felé gyalogolunk, folyik az életünk, amely azt mondja, hogy ilyen nincs. Igazán különbségek nincsenek. Mindent egybe kell mosni. Elválasztani és ragaszkodni ehhez a gondolathoz, ehhez az életszemlélethez, azzal, ami nem modern dolog, azzal, ami nagyon maradi dolog, megakasztja a fejlődésnek a kerekét, aki különbséget tesz jó és rossz között. Igazából nincsen jó és rossz, hiszen csak szemlélet kérdése, hogy honnan nézzük, hogy mi a jó és mi a rossz. És el akarja mosni ez a fajta filozófia, ez a fajta életszemlélet a különbségeket. Isten azonban világossá teszi számunkra, hogy az ő művében döntő fontosságú, hogy vannak különbségek, van jó és rossz, van világosság és van sötétség. Az ő műve tökéletes és jó, és nagyon határozottan különbségeket tesz Isten. Nos, erre a műre és erre a munkára mondja azt, Mózes kéri azt, Isten embere, láttassék meg a te műved, a te szolgáidon. Azonnal adódik a kérdés, hogy mi látszik rajtunk. Ennek az igének a fényében ezt a kérdést föl kell tenni, sőt, visszatérően gyakran föl kell ezt tenni, egyen-egyenként is, és közösségként is önmagunk számára. És jó, hogyha olyan beosztásban folyik a mi életünk, hogy ez a kérdés felvetődik. Önvizsgálatra mindig szükség van. Önvizsgálatra szüksége van egy népnek, egy közösségnek, egy városnak, egy gyülekezetnek, egy családnak, és személyesen mindannyiunknak szükségünk van ilyen Isten előtt való megállásra, és erre a kérdés feltevésére, mi látszik rajtunk? Na hát, mi látszik rajtunk? Még magasról nézvést megvolna az ország, ugye mondta, vagy írta ezt egyszer Adi, amikor igen kesergett ennek az országnak az állapotán. Ha most magasról nézzük, akkor még valóban megvolna. Nem sokáig ugyan már, de egy darabig még megvan. Így ebben az állapotában. És ahogy közeledünk, ugye valamiféle kiváló objektívvel kezünkbe veszünk egy felvevőgépet, és ráközelítünk a részletekre, akkor azt látjuk, hogy elesettség, leépülés, romlás, előregedés, recesszió, ezt most már mondják is, hogy de nem kell kétségbe esni, mert nem csak mi, hanem az egész világ. Ezzel vigasztaljuk magunkat. Én aztán még különösen is egy olyan vidékről jöttem, ahol sokkal látványosabb is ez a leépülés. Elvileg ma már szociológusok megjósolják egy-egy településre, hogy még meddig marad. És ösztönzik az embereket, hogy vegyenek ezekben a kiürülő falvakban házakat, hogy legalább formálisan, formai értelemben maradjon meg a település, mert mint közösség el fog tűnni, legalább fizikailag a házak, vagy azok egy része maradjon meg. Sőt, most már külföldiek is sorozatosan vásárolják föl ezeket a házakat, hétvégi házaknak. Maga a közösség, az élet lassan eltűnik ebből a világból. Fenyegető jel ez, mert előbb-utóbb el fogja érni természetesen a jóval nagyobb közösségeket is. Mert ez így lopakodik a mi életünkben, ez a leépülés, ez a romlás. És ez persze nem csak fizikai értelemben igaz, mert ez a fizikai leépülés és a fizikai romlás csak következmény a szellemi-lelki leépülésnek és a szellemi-lelki romlásnak. Mindig így van. Minden fizikai nyomorúságot valamiként megelőz a lelki leépülés. Olyan ez, mint a pszichoszomatikus betegség, hogy valami a lélekben nincs rendben, ott a pszichében nincs rendben, és az megjelenik a testben. Na hát így van, a lelki kérdésekben is így vagyunk, hogy az előbb-utóbb elkezd bomlani az élet ott, ahol nincs rendben, nincs elrendezve az Istennel. Egy-egy közösségnek, vagy egy-egy egyénnek a helyzete. Hát, így néz ki ez az ország. Persze nem csak így néz ki, mert nem volnánk azért őszinték, hogyha csak ezt látnánk. Bár ez nagyon tolul, nyomul előre, és egyre félelmetesebb, és jó, ha számolunk vele, jó, ha komolyan vesszük, de igazságtalanok volnánk, ha csak azt mondanánk, hogy ennyi látszik rajtunk. Mert igazából más is látszik. Azért vannak élő gyülekezetek. Azért még vasárnapról vasárnapra, hétről hétre összegyülekeznek közösségek, dicsőítik Istent, imádkoznak, szól az ige, fölolvassák a Bibliát, magyarázzák a Bibliát, hirdetik az Istennek igéjét, és higgyük el, hogy ez hallatlanul jó jel. Addig, amíg Isten igéje szólhat, van esélyünk. Rendkívül fontos kérdés. Van esélyünk. És vannak tiszta szívű fiatalok, úgyhogy még a jövőre nézve is mondhatjuk, hogy van esélyünk. De egészen pontosan, egészen konkrétan, nem csak általában az országra nézve kell föltennünk ezt a kérdést, hogy mi is látszik rajtunk. Nyilván meg kell kérdezni ennek a gyülekezetnek is. Az életére nézve, mi látszik rajta. És egyen-egyenként, nekünk mindannyiunknak meg kell kérdeznünk, hogy mi is látszik rajtunk. És jó, hogyha Istent kérdezzük meg, mert ő rendelkezik a legjobb objektívvel. Ő tudja a legpontosabban és a leghelyesebben megadni a választ. És jó, hogyha az ő műve látszik rajtunk. Jó, hogyha Isten keze munkája ott van a mi családunk életén. Jó, hogyha fölfedezzük a házastársunk arcán Isten kezének a munkáját, a gyermekeink tekintetében. Isten kezének a munkáját, mert az ő munkája szép és jó. Jó, hogyha felfedezzük még akkor is, ha megvannak a magunk terhei, magunk nyomorúságai, a nyomorúságokban is föl lehet fedezni Isten keze munkáját. Mert talán hihetetlen, de így van, hogy lehet boldog az, aki sír. Maga az Úr Jézus mondta. Meg lehet boldog az, aki szegény. Maga az Úr Jézus mondta. Még a mi elesettségeinkben is ott lehet Isten műve mi rajtunk. Isten műve ugyanis nem feltétlenül a külső megépülés látványos jeleiben mutatkozik. Az majd következmény lesz idővel. Isten műve, ami szép és jó, ott valahol belül kezdődik, amikor a szívünket érinti meg. Nos, ezt kéri Mózes. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. Nagyon fontos ennek a mondatnak a második része is, és a te dicsőséged azoknak fiain. Tulajdonképpen ugyanezt kéri Mózes, csak egy bizonyos távlatra nézve. Nem elégszik meg a jelen helyzettel, nem elégszik meg azzal, hogy Isten kezébe tegye le önmagát, az övéit, népét, éppen az adott pillanatban. Mózes hosszú távon gondolkodik. Már a Zsoltár bevezető részeiben is komoly üzenete van annak, amikor így imádkozik Isten embere. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. És most is ezt olvassuk, hogy láttassék meg a te műved, nem csak a te szolgáidon és a te dicsőséget, hanem azoknak fiain is. Nemzedékről nemzedékre. Mert Isten maga is távlatokban gondolkozik. Sőt, Isten örökkévaló távlatokban gondolkodik, és ő nem elégszik meg azzal, hogy mi az adott pillanatban kérjük őt, és az adott pillanatban legyen pusztán megoldás a mi életünkben. Isten bennünket mindig örökkévaló távlatokba akar elhelyezni. Azt akarja, hogy mi is úgy lássuk az életünket. Nem csak az adott pillanatot, hanem nemzedékről nemzedékre gondolkodjunk, sőt, nem csak nemzedékről nemzedékre, azaz ebben a történelemben, hanem az örökkévalóságban. Isten az ő fiában ugyanis a teljes örökkévalóságot kinyitotta számunkra. Nem csak a földi életünkre nézve lehet megtartunk, gondviselünk, de az örökkévalóságra nézve is ő a mi megváltunk. Isten távlatosan gondolkodik, ő megtartó Isten. Örökkön örökké. És ez elmélyült Mózesnek a szívében, tapasztalatában is. Ahogy Isten hordozta az ő népét a történelemben, ez fölvillantotta az örökkévaló távlatok lehetőségét is az ő számára. Ezért nem elégszik meg a pillanatnyi segítséggel, távlatosan gondolkodik. És elvesz minden kétségbeesést a mi szívünkből, minden kétségbe ejtő helyzet ellenére. Ez az isteni szemlélet. Igen, minden ellenkező híresztelés ellenére van jövőnk, és van jövője a gyermekeinknek, még az unokáinak is, még azoknak is, akik meg se születtek. Ha Isten kezében vagyunk, és ha Isten kezébe tesszük le az életünket, és ha ez szívünk vágya, láttassék meg a te műved, a te szolgáidon és a te dicsőséged azoknak fiai. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá. Azt mondják, hogy ez úgy véletlenül ismétlődött meg, kétszer is. Talán arról van szó, én nem tudom, hogy elszúnyókált a zsoltáros, hirtelen fölébredt, és még egyszer leírta az utolsó sort. De hát ezt a biblia kritikusok gondolják, én azt gondolom, hogy ha benne van a Bibliában, akkor nem véletlenül van benne. Igen, Mózes kétszer is megismétli, ami kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá, egyszerűen azért ismétli meg, mert jelzi, hogy milyen bizonytalan is a mi munkánk. Milyen bizonytalan is, amit mi teszünk. Mennyire nincs biztosítva afelől, hogy az megmarad. Ezért meg is ismétli. De amikor megismétli ezt a kérést, akkor tulajdonképpen ebben a fohászban már az a megoldás is benne van, elrejti üzenetként, hogy mi is a feltétele igazán mindannak, amiről eddig beszéltünk. Mi az igazi feltétele annak, hogy tényleg megnyugodjon rajtunk Isten műve? Hogy az életünk felhívja a figyelmet, környezetünk figyelmét Isten művének nagyszerű voltára, arra, hogy az jó, arra, hogy az szép, és hogy az áldások forrása legyen a mi életünkben. El van rejtve ebben a fohászban, a 17. versben. Azt mondja Mózes, és legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk. Úgy kezdtük az ige magyarázását, hogy fölhívtam a figyelmet a hitvesztés korára, a 19. századra. Ebben a 19. században született meg egy fohászkodás, amit később mi himnuszként éneklünk. És hát közismert ugye ennek a himnusznak ez az egyébként bibliás és nem csak puszta költői gondolata, Isten áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel. De vajon értjük-e, hogy mi van a mélyén? Mit jelent itt a 17. versben az, hogy az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve legyen mi rajtunk? Vajon azt akarta-e Kölcsei, hogy mi olyan mulatos nép legyünk? Jó kedvű nép legyünk. Ez sem ártana egyébként, mert állítólag hihetetlenül depressziós nép vagyunk, aminek lehetne taglalni az okait hosszadalmasan. De nagyon kevés volna, hogyha csak ennyit kért volna, maga Kölcsei is. És nagyon kevés volna, ha Mózes is pusztán ennyire gondolt volna, hogy Isten az egyébként talán rossz kedvű, Isten úgy néha jó kedvel is nézzen mi reánk. Miről is van itt szó? Legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk. Ez a régi szép magyar szó kiveszett már legalábbis abban az értelemben, ami nyelvünkből, ami szókincsünkből, amit eredendően hordozott ez a kifejezés. Amikor még Károly Gáspár átültette magyarra a Bibliát, akkor ennek, hogy kedv, nem elsősorban valamiféle külső és a vidámságra utaló jelentése volt, sokkal mélyebb jelentése volt, megfelelt annak az eredeti szónak, ami itt a Zsoltárban is benne van, és ami végig húzódik Istennek igéjén az Új Szövetségben is. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ugyanez a gondolat áll mögötte, mert a kedv és az öröm szavunk mélyebb értelemben hordozta azt a jelentést, amit ma már a kegyelem szavunk hordoz. Különösen a kedv lényegében ugyanarra gyökre vezethető vissza, amire a kegyelem szavunk is. Kedv és kegyelem ugyanazt jelenti ebben az összefüggésben. És a régi magyar nyelvben még ugyanezt hordozta. És amikor azt mondja Mózes, és legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, nem mást kér, mint a kegyelmet. Nem mást kér, mint Isten kegyelmét. Nyugodjék meg az ő kegyelme mi rajtunk. És hirdetjük, hogy ez a kegyelem megjelent a mi Úrunkban, a Jézus Krisztusban. Isten az ő ígéretéhez híven, és az atyák fohászkodása beteljesítéseként elküldte az ő egyszülött fiát ebbe a világba. Megjelent a kegyelem. És ez a kegyelem megnyugodhat mi rajtunk is. És ebből a kegyelemből mi is meríthetünk. És ez a kegyelem a mi életünkre nézve is megoldás. És ez a kegyelem számunkra is megteremtheti azt a csodálatos helyzetet, hogy megláttatik az Úrnak a műve mi rajtunk. És az ő dicsősége az utánunk következőkön. Isten beállít az ő kegyelme által ebbe az örökkévaló távlatba bennünket. Az ő kegyelme lehajult hozzánk a Jézus Krisztusban. Ezért lehet reménységünk. Ezért nézhetünk előre minden mást sugalmazó körülmény ellenére. Erre a kegyelemre van szüksége ennek a gyülekezetnek is. Erre a kegyelemre van szüksége ennek a mi nyomorult népünknek is. Ne engedjük, hogy más töltse ki a helyét a mi szívünkben. Hogy más töltse ki a helyét a mi életünkben. Ez legyen elsődleges kívánságunk és vágyunk minden napon. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk. Ámen. Irgalmas Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által dicsőítünk téged a te művedért, mely szép és jó, és dicsőítünk, hogy ma is munkálkodsz. Nem csak szent példái vannak ennek, hanem a mi életünkben is már megtapasztalhattuk, hogy te teremtő Úr vagy, gondviselő Isten és megváltó Isten. Könyörgünk mi is, hogy a te kezed munkája formálja a mi szívünket, egész életünket, és hogy valóban láthassák is ezt mi rajtunk. Rajtunk egyen-egyenként, rajtunk, mint gyülekezeten, mint Anya Szent Egyházon. Sőt, nagyon óhajtjuk, hogy a mi népünket is mentsd ki, Urunk, ebből a nagy mélységből, elesettségéből, nyomorúságából. Urunk, életért könyörgünk, örökkévaló távlatokért könyörgünk. Emeld fel a mi szívünket, hogy a mi látásunk is kitisztuljon. De könyörgünk ezért a nyomorult világért is, amely a te világod, te alkottad, te teremtetted. Mensd ki, kérünk, a sátánnak a csapdájából. Áldunk téged, hogy még szólhat a te igéd. Áldunk téged, hogy ez az ige ma is megtermi a gyümölcsét. Köszönjük, hogy most is szóltál mi hozzánk. Kérünk, hogy a hajlékainkba is jöjj el. Áld meg szeretteinket közelben és távolban. Áld meg minket családi életünkben. Hadd élhessünk minden napon a te dicsőségedre. Könyörgünk kezünknek munkájáért is, atyánk. Az is hadd lehessen arra való, hogy magasztalhassunk általa téged egyedül örökkévaló Istent. Hajolj le hozzánk, kérünk, könyörüljél meg mi rajtunk, nem magunkért, hanem szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Imádkozzunk úgy is, ahogy a mi megváltó Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket fohászkodni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az adakozást hirdetem, emlékezvén az Úr Jézus Krisztusra, aki gazdag lévén szegény életére tettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Mindezeknek utána az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban, aki a dicsőség most és örökkön örökké. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Isten iránti hálával köszönjük meg dr. Dénes professzor úrnak, a Sárospataki Teológia professzorának a mai igehirdetés szolgálatát, és kérjük az Urat, hogy áldja meg őt és a munkatársait abban a fontos szolgálatban, amiben állnak. Az egész tanári karról láttassék meg az Úr kegyelmi munkája, és az ő dicsősége ragyogjon föl a hallgatók előtt általatok. Legyen egy áldott hely az a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, honnan Istennek hű szolgái kerülhetnek ki az egyházunk életébe. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai napon családi napunk van. Ez a családi nap 11 órakor kezdődik egy biblia tanulmányozással, aztán 11 óra 45-től, tehát 3:45-12-kor lenne egy csoportos beszélgetés, ahol szétválnánk férfiak és nők, majd 1 órakor egy ebéd következik, délután 14 óra 15-kor, tehát 2:45-kor, egy személyes bizonyságtétel kezdődne, hogyha egy kicsit előbb befejezzük az ebédet, akkor az 2:00-kor is kezdődhet. Egy személyes bizonyságtétellel Budapest mellől Pilisboros Jenőről jön közénk egy fiatal házaspár, illetve nem olyan fiatalok már, de nálam egy kicsit idősebbek. Szabó László és az ő kedves felesége, Ildikó. Ők is egy nagy család vezetői, és nem lelkészek, tehát világi foglalkozásban vannak mind a ketten, és ők tennének bizonyságot az ő életükről, és aztán utána pedig lehetne nekik egy pár kérdést föltenni, beszélgetni velük, és végül 15 óra körül tartanánk aztán a záró áhítatát ennek az együttlétünknek. Az egész családi napunknak a címe az, hogy hitélet a családban. Hitélet a családban, kegyesség a családban. Hát tegnap professzor úr előadásában hallhattuk, hogy ez egy igen fontos jelenség, igen döntő fontosságú jelenség volt a református egyház életében. Hosszú időn keresztül, most nem ismétlem el az előadást, ma is fontos lenne, hogy ez a jelenség fölbukkanjon, illetve megerősödjön a családjainkban, a legkisebb gyülekezetekben a kegyesség gyakorlása. Hát erről szeretnénk egy kicsit beszélgetni, erről szeretnénk gondolkozni, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit, idősebbeket, fiatalabbakat is, mert ez mindenkit érint, akinek családja van, jöjjünk és legyünk együtt ezen a napunkon. Ebédről már gondoskodtunk, az ne legyen probléma. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten a szokott alkalmainkat megtartjuk. Ezek közül én csak a nyugdíjas délutánt emelném ki. Hétfőn délután 3:30-kor tartjuk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Ifjúságóra, biblióra, imaóra is, hittanórák is a szokott időben megtartásra kerülnek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, az áróénekünket keressük elő, a 90. Zsoltárnak a 9. versét énekeljük, a 90. Zsoltár 9. versét. Ezzel válaszoljunk Isten igéjének drága tanítására. 90. Zsoltár 9. versét. Szolgáidon láttassad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiain. Ezután pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. áldás békességet kívánni.